Torockai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, európai parlamenti választási lista vezetője van itt a stúdióban. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
A fő konkurensük ebben az európai parlamenti választásban?
Nem így gondolkodom, és nem így működünk, hanem azokra a létező valós problémákra fókuszálunk, azokra próbálunk megoldásokat, hatékony megoldásokat találni, amelyek a magyarság és a magyar emberek életének legfőbb problémáit, gondjait jelentik, és azt látjuk, és egyébként különböző cigánytelepeken jártam, hogy nagyon nagy bajok vannak Magyarországon. Látjuk azt, hogy semmi nem oldódott meg az elmúlt 9 esztendőben azokból a problémákból, amiket mi 2010 előtt jeleztünk, amikért az utcákon tüntettünk, sőt küzdöttünk, harcoltunk a Gyurcsány kormánnyal szemben. Azt látom az elmúlt 9 esztendőben, hogy természetesen vannak pozitívumok, vagy van például a déli határon felépített kerítés, amely az én ötletem volt, amiért másfél évig küzdöttem polgármesterként, ásotthonom polgármestereként a magyar kormánynál. Látjuk, hogy ezek az apró pozitív dolgok, ezek meg tudtak valósulni, de olyan nemzetstratégiai kérdésekben, amelyek 2010 előtt is már hatalmas problémát jelentettek, akár a magyar cigány együttélés kérdése, akár az Európai Unión belül Magyarország kérdése, akár a kivándorlás kérdése, akár a bankok, vagy akár a multinacionális cégek kérdése, ezekben a kérdésekben nem történt semmiféle komoly változás az elmúlt 9 esztendőkben, ezért vagyunk kénytelenek, különösképpen azután, hogy a tavalyi esztendőben már csak két nagy politikai tömbé alakult át a magyar politikai közélet. Ugye egyrészt van a NER rendszer, a Fidesz által uralt NER rendszer, másik oldalon pedig van egy egységesülő balliberális tömb, amelynek az MSZP, a DK mellett a Jobbik ugyanúgy része, mint mondjuk az LMP vagy éppen a Momentum. Látjuk azt, hogy ez a két nagy tömb, ez ezekben az alapvető nemzetstratégiai kérdésekben tulajdonképpen ugyanazt a politikát képviseli. Lehet, hogy kommunikációs szinten vannak különbségek, de valójában a bankokkal, multinacionális cégekkel kapcsolatban, vagy az Európai Unión belül Magyarország mondjuk gazdasági helyzetével kapcsolatban ugyanazt képviselik, ugyanúgy működnek. Láthatjuk az elmúlt hónapokban, hogy a most már ordító munkaerő hiányra ugyanolyan válaszok születnek most a Fidesz kormányzása alatt, mint mondjuk a Gyurcsány kormányzás alatt történt volna. Tehát az olcsóbb külföldi munkaerővel próbálják a kieső, nyugatra vándorló magyar embereket, munkásokat pótolni, ahelyett egyébként, hogy a fizetéseket, béreket próbálnák mondjuk emelni, vagy a közterheket csökkentenék, vagy akár azért harcolna mondjuk a magyar kormány Brüsszelben, mondjuk a migráció megállítása mellett, ami egy nagyon helyes cél, de amellett azért is harcolni kellene, hogy az Európai Unió ne gyarmatosítsa, ne kihasználja azokat az uniós tagállamokat, amelyek később csatlakoztak az Unióhoz, jelesül Magyarország, Lengyelország, Szlovákia vagy éppen Horvátország, de azt látjuk, hogy ezt a Fidesz kormány sem teszi.
De ugyanazokat a problémákat látja, mint amiket 2010-ben látott, ad rá ma valamilyen más választ, mint akkor a Jobbik adott rá valamilyen választ?
A Jobbik 2010-ben adott jó válaszokat, voltak nagyon jó törekvések, amelyeket a Jobbik az elmúlt egy esztendőben, miután ugye körülbelül 2 éve már látható volt az, hogy az úgynevezett néppártosodás az valójában nem azt jelenti, hogy szeretne a Jobbik kinyitni minél több magyar választópolgár felé, hanem az azt jelenti, hogy feladja a korábbi elveit, a korábbi törekvéseit és a programjának egy részét is. Innentől kezdve, mivel azok a problémák, és én ezt most meg is vizsgáltam, hiszen ahogy említettem, például cigánytelepeket látogattam Borsod megyében az ország különböző részein, és én azt láttam, hogy semmi nem oldódott meg az ég egyadta világon, sőt, tovább megyek, súlyosbították mondjuk a cigány kérdést Farkas Flóriánnal, akit több milliárd forint közpénzzel vagy uniós pénzzel nem tud például elszámolni, tehát nem látom azt, hogy bármi pozitív előrelépés lett volna akár ezen a téren. Ugye a Jobbik a cigánybűnözésről beszélt éveken keresztül, most már ez nem része a kommunikációjának, ugye a balliberális pártként nyilván nem fog ezekről az égető problémákról beszélni. Eközben mi most éppen Törökszent Miklóson készülünk tüntetésre, egy erődemonstrációra. 2005 óta, amikor két cigány család háborúzott egymással, és Törökszent Miklós egy olyan vadnyugati vagy vadkeleti vagy nem tudom, chicagói maffia filmekbe illő képet mutatott, hogy halálos áldozatai voltak az utcai összecsapásoknak. 2005-ben ugye kézigránát robbant, lőfegyverek dördültek, halálos áldozat volt, életveszélyes sérültek voltak, és 2005 óta most ott tartunk, hogy Törökszent Miklóson hiába lett azóta jobbikos polgármester, pont azért választottak egyébként a Törökszent Miklósiak annak idején jobbikos polgármestert, mert abban bíztak, hogy majd esetleg akkor rend lesz Törökszent Miklóson. Most ott tartunk, hogy az elmúlt egy hónapban ugyanaz a fiatalember, egyébként egy cigány családhoz tartozó fiatalember meg tudta azt tenni, hogy ő szórakozásból embereket üt le az utcán, ugye Budapesten itt a Kertész utcában történt néhány héttel ezelőtt hasonló, de egy hónappal ezelőtt súlyos sérülést okozott egy fiatalembernek, akit lesből oldalról leütött, mert ő ezt élvezi. A rendőrség, a bíróság, az ügyészség nem tudott hatékonyan fellépni, hiszen azóta is szabadlábon van, és most pénteken törökszentmiklósi lakosoktól kaptam egy térfigyelő kamera felvételt, ahol az látszik, hogy egy üzletben ugyanez a személy, aki továbbra is szabadlábon van, most két mit sem sejtő ott vásárló, tisztességes dolgozó magyar embert össze-vissza vert. A rendőrség kivonult, őrizetbe vették, 72 óra után ugyanúgy szabadon engedték a bíróság ügyészség asszisztálásával. Ez az ember, aki most már három embert juttatott kórházba, csak úgy merő szórakozásból fényes nappal, még mindig szabadlábon van. Tehát ilyen állapotok vannak, sem a Fidesz kormány, sem pedig a jobbikos polgármester nem, hogy nem oldotta meg, hanem nem is beszél erről a problémáról. A polgármester hallgat erről a helyzetről, hogyha ez Ásotthalmon történne, akkor Ásotthalmon már a legkeményebben követelném a fellépést a hatóságoktól, és valamit biztos, hogy tennék. Ezek teljesen áldatlan, elképesztő állapotok. Tulajdonképpen annyi történt az elmúlt években, hogy szőnyeg alá söpörték ezeket a problémákat, ezek továbbra is ugyanígy megvannak, csak ugye mindenki homokba dugja a fejét, azt mondja, hogy amíg nem az ő udvarába törnek be, addig nem vesz tudomást erről a bajról, problémáról, de hát ez ellen fel kell lépni, és többek között ugye a mi programunkban vannak olyan gyökeres, úgy tetszik, radikális elemek, mint például a szibériai bérraptartás, ami egy nemzetközi megállapodás keretében történhetne, hogy hívjam fel arra figyelmet, mert hogy a brit munkáspárt korábban ugyanezzel kampányolt, vagy arra, hogy Belgium és Hollandia között van béraptartási egyezmény, tehát lehet ilyen béraptartási egyezményt kötni, Oroszországgal szeretnénk ezt megkötni, az egy pozitív hír, hogy kétszer járt már nálam az orosz állami televízió, és erről is tudtam velük beszélgetni. Ha valaki megnézi mondjuk a Fekete Delfin nevű oroszországi börtönről készült dokumentumfilmet, az interneten, akár a YouTube-on megtalálható, akkor ha valaki ezt megnézi, akkor pontosan tudni fogja, hogy azok az ilyen visszaeső erőszak, teljesen antiszociális elemek, akik oda kerülnének, hát olyan javító hatást gyakorolhatna rájuk egy ilyen szibériai börtön, hogy ők valószínűleg visszatérve a társadalomba megtanulnák a közösségi együttélés szabályait.
Európai Parlament hatáskörébe tartozó problémákat ebben a kampányban előhoznak?
Természetesen. Beszélünk arról, hogy például az Európai Unió hogyan működik, beszélünk arról, hogy az Európai Unióban ugye már a programunkban részletesen írtunk erről, és itt megint csak hagy ragadjam meg a lehetőséget, hogy arra felhívjam a figyelmet, hogy az egyetlen olyan párt vagyunk, és nem csak önálló pártként, hanem a harmadik oldalt építő, ugye mi éppen a Független Kisgazdapárttal, más szövetségeseinkkel építjük a balliberális tömb, illetve a NER rendszerrel szemben egy harmadik oldalt, tehát hogy az egyetlenek vagyunk, akik azt is követeljük, hogy ne indulhasson párt úgy semmilyen választáson, hogy nem tiszteli meg a választópolgárokat egy programmal. Ugye mi elsők között letettünk egy programot, ezt kis füzet formájában osztjuk országjárásunk során, és ebben a programban részletesen leírtuk azt, hogy mi milyen Európát szeretnénk. Mi valóban nemzetek Európáját szeretnénk, de az Európai Unió pontosan fordítva működik, mint ahogy kellene. Az Európai Uniónak gazdasági értelemben kellene az egységesítésre törekedni, ehhez képest gazdasági értelemben egy óriási törésvonal van az Európai Unión belül, a később csatlakozott uniós tagállamok, nem csak Magyarország egyébként, hanem mondjuk Románia vagy éppen Bulgária is, továbbra is csak egyre jobban szakad le az uniótól, és Brüsszel egyáltalán nem tesz semmit a felzárkóztatásért. A brüsszeli pénzeket lehetne egyébként ahhoz kötni, ha már itt korrupcióról beszélünk, és kell is beszélni, hiszen elképesztő a korrupció mértéke Magyarországon, de nem csak Magyarországon, számos uniós országban, akkor arról is beszélni kellene, hogy az Európai Uniónak úgy kellene ezeket akár a kohéziós alap, vagy bármilyen más felzárkóztatásra szánt forrásokat folyósítani, hogy azt kizárólag, vagy legalábbis mondjuk 90%-ban bérfelzárkóztatásra adják. Ez lenne az ő feladatuk, hogy mondjuk a magyar munkaadók kapják meg ezeket a forrásokat, de nem maguknak, hanem a dolgozóknak, az alkalmazottaknak bérkiegészítésre költség, hogyha az embereknek több lenne a pénze, ugye nem kell ahhoz nagy közgazdásznak lennünk, hogy tudjuk, hogy nő a fogyasztás, felpöröghetne a gazdaság, illetve megállíthatnánk a kivándorlást, ami most már olyan mértékű, hogy látjuk azt, hogy óriási munkásszállók épülnek, ugye Kecskemét városában ezerfős munkásszálló épül azok számára, akik Ukrajnából, vagy most már egyre inkább Dél-Ázsiából, vagy éppen Afrikából érkeznek és fognak érkezni Magyarországra olcsó munkaerőként, az innen kivándorló magyarok helyére, és miközben dübörög a kormány propaganda, hogy megállítjuk a migrációt és megvédjük a magyar kultúrát így is meg lehet változtatni, hogy egyszerűen lecseréljük a magyar dolgozókat olcsóbb afrikai, vagy dél-ázsiai, vagy éppen ukrán munkásokra. Ez nem megoldás, ez így Magyarország végét fogja jelenteni. Tehát mi azt mondjuk, hogy az uniónak erre kell forrásokat biztosítania, nem a politikának adni, nem a politika ossza el különböző operatív programokon keresztül, hanem adják oda azoknak a munkaadóknak, magyar munkaadóknak, akik magyarokat alkalmaznak. Ez ilyen pofon egyszerű dolog lenne, csak értelemszerűen sem a balliberális pártok, MSZP, Jobbik, DK, stb. Nem beszélnek erről, sem a Fidesz, mert ők élnek ebből a politikai rendszerből, az uniós források egy részét egyszerűen ellopják. Mi viszont azt mondjuk, hogy ne adják oda a politikának, de Brüsszel nem vonulhat ki a gazdasági felzárkóztatásból. Tehát Brüsszelnek van felelőssége, hiszen Nyugat-Európát pedig a mi munkásaink építik. A magyarok, a lengyelek, a szlovákok.
Termelékenységhez kötnék ezt a pénzt?
Nem, azt gondolom, hogy ugye nagyon fontos kérdés a versenyképesség. Hát a versenyképességről már eleve ugye ott kell szót ejtenünk, hogy amikor minket az Európai Unióhoz csatoltak, vagy csatlakoztunk teljesen mindegy. Én azt gondolom egyébként, hogy csatoltak, hiszen nem voltunk kellő információk birtokában, nem kaptuk meg a magyar emberek, nem kapták meg a kellő tájékoztatást, akkor elvágták a lehetőségét annak, és ebben óriási bűnöket követtek el a magyar kormányok, mind a Fidesz, mind a balliberális kormányok, hogy nem adták meg azt a lehetőséget, hogy az éppen szárnyaikat bontogat magyar kis- és középvállalkozások versenyképessé tudjanak válni azokkal a multikkal, azokkal a nemzetközi cégekkel szemben, akik óriási versenyelőnnyel rendelkeznek, hiszen hatalmas piacaik vannak, nemzetközi kapcsolataik vannak, és a legfontosabb, hogy a magyar kormányoktól folyamatosan támogatásokat kaptak, kedvezményeket kaptak, és pénzügyi, konkrét pénzügyi támogatásokat kaptak, és sajnos ez a mai napig változatlanul így áll. Hát ilyen feltételek vagy körülmények között ne várjuk el azt, hogy a magyar cégek könnyen tudjanak versenyezni ezekkel a multikkal.
Ingyen pénzt kapnának azért, hogy a végén versenyezzenek, akkor mindenki alapítana egy céget azért, hogy ezt az ingyen pénzt megszerezze, okos azért a mi népünk.
De ezeket a cégeket működtetni kell, ugye, ahhoz, hogy alkalmazottak legyenek, ahhoz ezeknek a cégeknek működni kell.
Az az eredmény, amit ezen az egy választókerületes országos választáson most megkapnak, ez mit fog megmutatni a Mi Hazánk mozgalomnak?
Elsősorban azt, hogy van-e igény, van-e szüksége a magyar embereknek a Mi Hazánk mozgalomra.
Mikortól van? Belőtték, már elképzelték azt a százalékot, amikortól kezdve úgy érzik, hogy ez egy világos jelzés, van rá szükség, és ha ez alatt van, akkor az is egy világos jelzés, hogy nincs.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon egyértelmű lesz. Nem szeretnék százalékokkal dobálózni, azért nem, mert nem tudjuk a választási részvételt, nem látjuk a hajlandóságot, de ugye egy dolgot szeretnék leszögezni. Ellentétben azokkal a pártokkal, azokkal a pártszövetségekkel, akár mondhatnám úgy is, hogy a balliberális oldala és a Fidesszel ellentétben, a Mi Hazánk mozgalmat olyan emberek vezetik, akik a főállásuk mellett, ugye elsősorban polgármesterek vagyunk például ebben az elnökségben, ez is egy nagyon rendhagyó dolog. Én úgy tudom, hogy az úgynevezett rendszerváltozás óta az egyetlen olyan parlamenti mandátummal rendelkező pártelnök vagyok, aki egyben valahol a távoli vidéken főállású polgármester. Tehát ezt nyilván nem könnyű úgy csinálni, hogy az ember még reggel valahol ugye én a szerb határ mellett egy települést vezetek, aztán felszaladok Pestre, járom az országot, és közben ugyanúgy helyt kell állnom másodhalmon is. Mi ezt nem azért tesszük, mert megélhetési politikusok vagyunk, hiszen sem állami támogatásunk nincs, sem oligarchák nem állnak a Mi Hazánk mozgalom mögött. Mi ezt azért tesszük, mert látjuk, hogy bármelyik opciót nézzük, a Fidesz vagy a balliberális oldalt, ez nem megoldás, és nincs alternatíva az előbb említett nemzetstratégiai kérdések vonatkozásában, nincs alternatíva a magyar választópolgárok számára, de hozzá kell tennem, hogy azért az elmúlt egy esztendő számunkra, és mondhatom nyugodtan azt, hogy a számomra is, nagyon nehéz volt, hiszen tavaly már végigcsináltunk egy országgyűlési választási kampányt, aztán mindenki tudja, hogy a Jobbik hogyan szakadt ketté, végigcsináltam egy elnökválasztási kongresszust, tehát tényleg egy permanens folyamatos küzdelemben, országjárásban, és most pedig egy mozgalomépítésben vagyunk. Ha a lelkesedésünk megkopik, vagy azt elveszítjük, és azt látjuk, hogy a magyar embereknek nincs szüksége arra a küzdelemre, arra a munkára, amit mi a magyar emberekért, Magyarország jövőjéért teszünk, akkor nyilvánvalóan elgondolkodunk, és én magam is el fogok gondolkodni a folytatáson.
A mandátum léte vagy nem léte fogja megmondani, hogy érdemes-e folytatni, vagy nem érdemes folytatni, végül is egy választás az a mandátumra megy.
De nem egy 10 hónapja működő párt esetében, nem egy néhány hónapja bejegyzett párt esetében, amely nem rendelkezik állami támogatással, és amely mögött nem állnak oligarchák, mint akár a Fidesz vagy a balliberális pártok mögött. Azért én azt gondolom, hogy bármelyik párt, az MSZP, a Fidesz, vagy éppen a Jobbik nagyon boldog lett volna, hogyha mondjuk akár 3-4%-on mérték volna, mint ahogy minket például az Ávec kutatás mért egy hónappal ezelőtt. Mi mindössze nagyon rövid idővel, néhány hónappal az alakulása után, de nekünk nem ez a célunk, tehát mi 2022-ben kormányozni szeretnénk, ugyanakkor nem a mandátumhoz szeretném ezt kötni. Ha mandátumot szerzünk, az egy igazi csoda, az a magyar emberek csodája, hogy néhány hónap alatt saját erőből egy alulról építkező mozgalom bekerül az Európai Parlamentbe, ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon közel leszünk az 5%-os küszöbhöz, és szerintem nagyon komoly esélyünk van arra, hogy átlépjük. Ez egy akkora lökést adna a Mi Hazánk mozgalomnak, ami már a őszi önkormányzati választásokon, illetve 2022-ben egy megkerülhetetlen politikai erővé tudna minket emelni. Egy olyan csoda történne, mint ami 2006 és 10 között történt. Sajnos a Jobbik ellopta ezt a csodát, illetve a kétharmadot kapó Fidesz sem hozott rendszerváltozást Magyarországra, csak egy kormányváltás volt, de a rendszer az megmaradt.
Határon belül kampányolnak csak, vagy határon kívülre is marad erő?
Határon kívül és határon belül is természetesen, de nyilván azért amennyi erőnk nekünk van, az leginkább azért a trianoni határokon belülre szorul, és azt látjuk, hogy itt a megcsonkított Magyarország területén is olyan elképesztő mennyiségű problémák vannak, a devizahitelesek problémái például az ő ügyükben, több mint 500 feljelentést tettünk az elmúlt hónapokban, és olyan nyomás alatt tartjuk a különböző nyomozó szerveket, hogyha az egyiket elutasítják, akkor küldjük a következőt. Hihetetlenül sok munkát fektetünk abba, hogy a magyar állampolgárok hétköznapi problémáira találjunk olyan megoldásokat, amelyek egy igazi rendszerváltozásig is próbálják enyhíteni azokat a terheket, amiket a politika vagy éppen a kormányok tettek a vállaikra.
Ha meg lesz a mandátum, beül az Európai Parlamentbe?
Mindenféleképpen beülök. Ennek elsősorban az az oka, hogy van vízióm. Ugye akkor, amikor a migráció ellen egyedül kezdtem el küzdeni, még 2014 elején ásotthalom polgármestereként, hogy akkor az egész Európai Unió teljes szárazföldi határszakaszát tekintve a legnagyobb migrációs nyomás nehezedett a társadalomra, akkor egy nagyon pozitív eredménye volt annak a másfél éves küzdelemnek, amit azért folytattam, hogy a magyar kormány végül a kerítést, amit javasoltam, megépítse, aminek nagyon örültünk, és ami nagyon hasznos, ugye a mi településünket megvédte. Hogy tegyem hozzá, jelenleg nincs migrációs nyomás, hál' Istennek, a magyar-szerb határon, de arra jó volt ez a másfél esztendő, hogy én ezt a nyomást közvélemény nyomásával tudtam elérni. Napi volt, főleg 2015 év elején volt olyan napom, amikor 15 interjút adtam különböző külföldi tévétársaságoknak. 7-8-szor adtam az elmúlt években a BBC-nek interjút, vagy az Al Jazeera például visszajárt hozzám, vagy éppen az amerikai hírügynökség szinte hetente jelentkezett. Tehát arra jó volt ez, hogy olyan nemzetközi kapcsolatrendszer sikerült kiépítenem, vagy ha úgy tetszik, akkor ismertséget, hogy európai parlamenti képviselőként én ezt tudnám kamatoztatni, és hihetetlen nagy átalakításra lesz szükség az Európai Parlamentben is. Azokat a lelkibeteg, degenerált, alkoholista, különböző ilyen multicégek, pénzemberek által kézben tartott politikusokat le kell cserélni, akik tönkreteszik Európát. A világ egyetlen egy kontinense, ahol fogyatkozik a lakosság, ez Európa. Ez is mutatja, hogy Európa beteg. Jelenleg Európát meg kell menteni, Európát meg kell védeni, nem csak a bevándorlástól, attól is meg kell védeni, de meg kell védeni a különböző pénzemberektől, akik gazdaságilag tönkre akarják tenni Európát, akik kihasználják, elszívják a munkásainkat, a dolgozóinkat, miközben az itteni, itthon maradottakat pedig rabszolgaként akarják alkalmazni.
Európai politikai téren szövetségese a Mi Hazánk mozgalomnak van-e? És ha igen, akkor azok kik?
Éppen annak a hálónak köszönhetően, amit sikerült kialakítanom az elmúlt években, látom azt, hogy az Európai Parlament teljesen át fog alakulni, új frakciók fognak létrejönni, új frakciók születnek. Én nem szeretnék az Európai Néppárt belügyeivel foglalkozni, mindenki látja, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt közötti feszültség is megmutatja, hogy valószínűleg az Európai Néppárt már nem fog úgy létezni a jövőben 26-a után, mint eddig. Ez szerintem vonatkozik a többi frakcióra is, és én azt gondolom, hogy nekünk azokkal kell a szövetségi rendszerünket kiépítenünk, például vannak bolgár szövetségeseink, a bolgár kormánykoalíció egyik tagja az Ataka televíziójában, élőadásban kötöttünk éppen egy szövetséget néhány héttel ezelőtt, tehát én azokra a politikai pártokra, azokra egyébként jelentős részben most születő új politikai formációkra gondolok szövetségesként, akik teljesen új hangot, új programot és teljesen új stílust fognak hozni a politikába. A Mi Hazánkhoz hasonló új szerveződésekre gondolok. Mi velük szeretnénk a jövőben majd közös frakciót alkotni az Európai Parlamentben is.
Ebben a hangban mi az, ami közös?
Hát elsősorban az, hogy mi gyökeres változtatásokat akarunk.
Ugyanabban az irányba? Ugyanabban az irányban akarnak gyökeres változtatást, vagy mindenki változtatást akar, de nem feltétlenül ugyanolyan változtatást?
Alapvetően ugyanolyan. Hát nyilván speciális minden országban a helyzet, minden országban az adott országra jellemző problémákat is meg kell oldani, de ami az Európai Uniót jelenti, és ami globális problémákat jelenti, abban tökéletes az egyetértés ezekkel az előbb említett politikai szövetségeseinkkel. Egy része egyébként új formáció, ugyanúgy, mint a mi hazánk, de azt hozzá kell tennem, hogy olyan új formációk, amelyek a mi hazánkhoz hasonlóan már rendelkeznek politikai múlttal, politikai tapasztalattal. Ezeknek az új formációknak nagyon hasonló alapjai vannak, tehát először is nagyon kritikusak az Európai Unióval szemben, és itt hadd szögezzem le, hogy sajnos az a helyzet, hogy az Európai Unión kívül jelenleg gazdasági értelemben egyik napról a másikra nincs alternatíva. Tehát ezt látni kell. Tehát holnap kilép Magyarország az Európai Unióból, működésképtelenné válik az ország, csődbe megyünk, ez nem jó, nem mi akartuk ezt így. Az előző kormányok annyira védtelenül hagyták Magyarországot, gyakorlatilag nincs saját nemzetgazdaságunk, hát a GDP-nk az a Mercedes és az Audi gyárnak az adatait tükrözik, hogy először egy önálló nemzetgazdaságot kell építenünk, ehhez kell állami beavatkozás is, hogy vissza tudjuk az egyensúlyt állítani, legyen Magyarországon tényleg magyar nemzetgazdaság, hogyha Magyarországot talpra lehet állítani, ez lenne a mi célunk, akkor a következő lépés az, hogy egy olyan európai együttműködés jöjjön létre, ami nem úgy működik jelenleg, mint ahogy az Európai Unió, hiszen az Európai Unió egy ilyen gyarmatosító birodalom formáját kezdi ölteni, legalább a balliberális tábor, ugye Gyurcsányék őszinték, ugye ők kimondják, hogy európai egyesült államokat akarnak, nemzetek nélkül, ők nem akarnak magyarokat, nem akarják Magyarországot látni, ők el akarják pusztítani a nemzetállamokat. Mi viszont szuverén nemzetállamok szövetségeként tudunk elképzelni, elsősorban gazdasági szövetségként bármilyen európai együttműködést. Ugye jelenleg az Európai Unió, miközben, ahogy az előbb mondtam, gazdaságilag széttagolt, a közben politikailag diktatúraként kezd működni. Vannak dogmák. Vannak dogmák, amiket el kell fogadni. Ugye ez az új hang, ez az új európai hullám, aminek a mi hazánk a magyarországi megjelenítője, ez például nem fogadja el ezeket a dogmákat, és akkor hagyd mondjak ilyen dogmát. Az egy ilyen általánosan elfogadott dogma ma Európában, hogy vezető politikusoknak az úgynevezett meleg felvonulásokon ott kell vonulni az első sorban. Mi nem vagyunk hajlandóak elfogadni ezt a dogmát, mi igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy a hagyományos családmodell legyen az uralkodó Európában, ez demográfia és mindenféle szempontból is egyébként túl a kulturális hagyományokon, és vagy akár a vallási hagyományokon túl, ennek demográfiai okai is vannak, hogy mi a hagyományos család formát akarjuk támogatni. Tehát mi nem fogunk részt venni soha, sőt mi a betiltását követeljük az ilyen provokatív felvonulásoknak. Nem fogadunk el ilyen dogmákat, de van rengeteg hasonló dogma, akár egyéb iránt a migráció is egy ilyen hasonló dogma. Azt mondják, hogy sokszínű társadalmat akarnak Európában építeni. Valójában nem erről szól ez a történet, ez arról szól, hogy egy szint akarnak a sokszínű világból száműzni és elpusztítani, az európai szint. Köszönöm, és mi ezekkel a dogmákkal akarunk leszámolni.
Köszönöm a tájékoztatást.